Pál apostol Timóteushoz írott levél első levelének harmadik fejezetéből a 16. verset olvasom, amely így szól: valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvittetett dicsőségben. Amen. Ez az első ige. A második ige kicsit hosszabb, a Galatákhoz írott levélből, amely a 4. fejezet első versétől hangzik a következőképpen. Tehát a Galatákhoz írott levél 4. fejezetének első versétől olvasom az igét. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apáltal megszabott idő. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemé alá voltunk vette szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Ez Isten igéje a mai estére. Timóteushoz írott levélből a kegyesség szó ragadott meg, nagy a kegyességnek a titka. És valóban nagy titok ez. És valóban ezt a titkot sokan nem ismerik. Nem ismerik a kegyességnek a titkát, röviden meg van itt fogalmazva, de hát ez az egész Szentírásban áll előttünk, és ige értelmező garmadája próbálta megfejteni ezt a titkot, a kegyességnek a titkát, amelyről sokan azt hiszik, hogy ismerik, sokan azt gondolják, hogy megfejtették a kegyességnek a titkát, mások azt tudni vélik, és azt gondolják, hogy ez a kegyességnek a titka az ő dicsőségüket szolgálja, és megrabolják ezzel Istennek dicsőségét. Óriási ígérete van az Úrnak, azt mondja: mindent megadott nekünk, ami az életre és a kegyességre szükséges, ahogy a Péter levelében olvassuk. Megad mindent, ami az életre és a kegyességre szükséges, megadja azt, hogy meg tudjuk élni az életünket ebben a földi létben, és megadja azt, hogy meg tudjuk élni a kegyességünket, az Isten tiszteletünket. Mondhatnánk azt, hogy ha Isten megadja ajándékba, akkor elfogadom ezt az ajándékot, és majd élek vele úgy, ahogy akarok. Csak hát van ennek egy másik fele ennek a mondatnak, amely úgy szól, hogy az ő fiában, Jézus Krisztusban. És nem úgy adja oda Jézus Krisztusban, hogy tessék, akkor itt van az én fiam, és akkor játszadozzál vele. Tégy vele, amit akarsz. Használd úgy, hogy az neked tetszik, mert én neked adtam. Ez úgy hangzik, hogy az ő fiában neked adja ajándékba azt, ami az élete és a kegyességre szükséges, ha te beletemetkezel az ő fiába, ha te elrejtőzöl az ő fiába, ha te befogadod a szívedbe az ő fiát, ha az ő fia eluralhatja az életedet, az értelmedet, érzelmedet és akaratodat, akkor te meg tudod élni az életedet, és meg tudod élni a kegyességedet. Akkor tudsz házas életet élni, akkor a házasságodon áldás lehet, akkor tudsz gyermeket nevelni, akkor áldás lesz a gyermeknevelésben, akkor tudsz felebarát életet élni, nem önmagad áll a központban már, hanem a felebaráti szeretet vezetheti az életedet, és emellett meg tudod élni a kegyességedet, meg tudod élni azt, amit az Isten szeretne az életedbe adni ajándékképpen, hogy tudjad őt dicsőíteni, magasztalni, hogy a szíved tele legyen a benne való örvendezéssel, hogy meglásd, hogy ki ő. Olyan megdöbbentő az Isten tiszteleteken szemben állni az emberekkel, hogy amikor szól az Istennek a hatalmas igéje, amikor szól az Istennek a dicsőítése egy zsoltárból, egy igéből, és most nem az ige hirdető ékes szólását akarom ezzel kiemelni, az, amikor direktben megszól az Isten evangéliuma, az Isten dicsőítése, és embereknek az arcán nem tükröződik vissza. Nem szólal meg a szívükben, nem visszhangzik, amit az Isten elküldött ide közzénk. És nem rezonál az ember szív, hogy most az élő Isten van itt jelen közöttünk az ő igéjében. Nem Györfi Mihály áll itt a pódiumon, hanem az élő Isten van itt közöttünk, mert ketten, hárman, ha egy akaraton vagyunk, akkor az Isten itt van közöttünk. És ha nekünk nem nyílik meg a szívünk, ha nem kezd olvadni a szívünk, és nem kezd el dicsőítés zengeni a szívünkben, akkor nem érte el a célját az egész Isten tiszteletünk, az egész kegyesség. hányszor látogatunk hiába akár Allianz estéket is? Hányan jöttünk most ide úgy, hogy azt mondtuk, hogy na én vagyok az az ember, aki itt mindent tud, én most adni akarok a többieknek akár példát is, hogy megmutassam, hogy én eljövök, adni akarok példát, hogy majd megmutatom, hogy hogy kell imádkozni, adok majd példát, hogy hogyan kell az igét aztán tovább értelmezni, majd én megmutatom, és nem azzal a szándékkal jött ide, vagy jön estéről estére, velem együtt, hogy Uram, én itt állok előtted, és én szeretném, hogyha megnyitnád a szívemet, és belehelyeznéd azt az igét, amit most akarsz nekem adni, hogy a dicsőítés ott legyen a szívemben, kicsorduljon a könny a szememből, és a szívem összeszoruljon a jelenlétedben. Mert ha nem így jöttünk el most, vagy nem így megyünk el az Isten tiszteletre, vagy bibliórára, vagy akár egy testvéri beszélgetésre, akkor nincs ott közöttünk az Isten. Nem tudjuk átélni a jelenlétét. Isten azt mondja, én neked akarom ajándékozni az én fiamban, hogy a szíved megnyíljon felé, hogy zengjen benne, visszhangozzék benne az én dicsőítésem. Isten azt mondja, hogy ajándékba az ő fiában belehelyezi az életedbe, és ezért is mondom én azt, hogy nincs kegyességi irányzat. Sokan mondják, hogy vannak pietisták a mi egyházunkban, pietisták, luteránus ortodoxiák vallók, vannak akik kultúrprotestánsok, akik liberális keresztények, és ezek különböző kegyességi irányzatok, amelyeket el kell fogadnunk. Mert hát ki miképpen kapta. Én azt mondom, hogy nincs kegyesség irányzat. Kegyesség van, vagy nincs. Megkaptam az Istentől ajándékba azt, hogy én meg tudom élni a vele való kapcsolatot, vagy nem. Hogy aztán persze én milyen háttérből érkeztem, milyen szellemi képességekkel rendelkezem, milyen érzelmi beállítottságú, nyilván másképpen jelenik meg bennem. De nincs különböző kegyesség irányzat, hanem kegyesség van, ismerem az Urat, ő belehelyezette a jelenlétét, életét, valóságát az én szívembe, és elkezdhet növekedni bennem, és én ennek megfelelően reagálok a körülöttem lévő világra. És akkor már él bennem ő, és élek többé nem én. És hogyha ez megtörténik, akkor a világ az Istennel találkozik, amikor velünk találkozik. Amikor találkoznak velünk az emberek, akkor nem azt látják, hogy itt van Györfi Mihály, aki egy mondjuk középkorú fiatalember, és vele lehet erről arról beszélgetni, hanem találkoznak az élő Istennel. Nem azért, mert tökéletes, hanem azért, mert az ő szívében ott lehet az Úr, és amikor meglátnak engem, akkor azt látják, hogy az Úr van. És amikor téged látnak, hogy nehogy azt higgyék a testvérek, hogy rólam van szó, csak nem akarok senkit se kipécézni a gyülekezetből, pellengére állítani, sem negatív, sem pozitív irányba, ezért mondtam magamról. De ha veled találkozik valaki, akkor az Istennel kellene találkoznia. Nem tudom, jártak-e már úgy a testvérek. Vadidegen emberrel találkozunk, és néhány szó után azt mondja, mi már valahol találkoztunk. De hogy találkoztunk? Hanem az Úr Jézus Krisztust ismerted meg benne, ami benned is benned van. És azt hitted, hogy már ezer éve ismerjük egymást, mert ugyanazok a gondolatok vannak bennünk. Sosem cseréltük ki direktben, csak te is megkaptad valahol a világban, meg én is megkaptam. És amikor találkozunk, akkor azt mondjuk, hogy ez egytőről fakad. Hát mi már ismerjük egymást. Pedig nem találkoztunk fizikailag valójában. Az Isten tehát szívünkbe akarja helyezni a kegyességet, és azt a kegyességet ajándékképpen elfogadhatjuk, birtokunkban lehet, de vissza nem élhetünk vele. Az Isten működhet bennünk a kegyesség által. Ezért mondom azt, hogy a kegyességbe, vagy a kegyességet megszokni nem lehet, kegyességbe beleszokni nem lehet, a kegyességbe beleszületni nem lehet, a kegyességet megismerni nem lehet, mert aki ezt próbálja, akkor az olyan, mint a Bujufa alatt című mesében, amikor a kecske fölveszi magára az oroszlán bőrt, és azt hiszi magára, hogy ő az oroszlán, még úgy is próbál viselkedni. Persze a külvilágnak kinevetik. Mindenki látja rajta, hogy ez hazugság. Az Isten szeretné neked adni a kegyességet, szeretné a szívedbe ültetni, hogy rezonáljon Isten tiszteleteken, de a munkahelyen is. Rezonáljon az utcán, meg amikor bibliórán beszélgetésre jön össze a gyülekezet. Óriási lehetőség tehát a kegyesség, a kegyességet megélni, és kegyességben megélni az Isten tiszteletet. Az Isten tiszteletben jelenlévő Jézus Krisztus imádni, dicsőíteni, a jelenlétében örvendezni. És csodálatos látni azt, hogyha mellettem van valaki, aki ugyanazt az Urat ugyanúgy dicsőíti, ugyanúgy örvendezik benne, és ugyanúgy el van temetkezve az ő élete is. De nyilván nem tudja ezt a kegyességet megélni mindenki, és erről beszél a Galatákhoz írott levélben Pál apostol. Arról beszél a 4. fejezet első részében, hogy amíg az örökös kiskorú, addig gyámság alá van helyezve, olyan, mint a szolga, nincs szabad rendelkezése afelől, amit az ősei örökségében ráhagytak. Szolgasságba születtünk be, és itt akkor rögtön a szolgai akarat meg a szabad akarat kérdése merül fel bennünk, amely oly sokszor mozgatja a mai ember fantáziáját is, de végighúzódik az egész kereszténység életén. 2000 éves kérdés ez, 2000 éve vitatkoznak rajta emberek, és próbálják megfogni, hogy most akkor hogy vagyok én szabad akarattal, meg szolgai akarattal, mikortól és hogyan, ki az, aki szabadon dönthet, és ki az, aki nem dönthet szabadon, miben dönthet szabadon, és miért dönthet szabadon. Próbálok egy vázat adni, arra nézve, hogy én hogyan értettem meg, hogyan láttam meg ezt, és hogyan tapasztaltam meg ezt, hogy a kiskorúság szolgassága után az Isten től szabadított engem, szabaddá tett, és szabad döntéshelyzetbe hozott engem. Nagyon fontos kérdés tehát, nem lehet elmenni, nem szabad elmenni mellette, induljunk messziről, a teremtéstől kezdve, bár azt mondták a lelkész testvérek, hogy nem szabad túl hosszúra húzni az időt, mert hogy kevés lesz a levegőnk itt ebben a teremben. Ezért próbálom röviden összefoglalni azokat a gondolatokat, amelyek fölmerültek bennem ezzel kapcsolatban. Tehát indulva a teremtéstől, amikor az Isten és az ember között egy csodálatos harmónia volt, valami olyasmi, amiről az imént beszéltem, hogy a dicsőítés ott volt az ember szívében, amikor találkozott az Istennel, fölgyűlt a szíve, beszélt vele, kapott tőle információkat, abban a pillanatban cselekedte, tudta, hogy ki ő, tudta, hogy lehet vele találkozni, nem félt semmitől sem, mert tudta, hogy az Ura ennek az egész területnek, és betölti az egész területet, senki más nem uralkodhat itt. Egy kitétel volt, ez a nyomorult gyümölcs, amely a jó és a rossz tudásának a fáján volt, az egy gyümölcs volt, az, ami az ember számára nem volt ajánlott. És ez nem az, hogy most az embert megpróbálja az Isten, hanem arról volt szó, hogy akarsz-e te ember az én közelemben maradni? Vagy szándékodban van-e tőlem elválni, és meghatározni magad számára, a világ számára azt, hogy mi a jó és a mi a rossz? Akarsz-e velem maradni, vagy el akarsz tőlem szakadni? És amikor az ember levette a jó és rossz tudás fájáról a gyümölcsöt, akkor azt fejezte ki, hogy igen, én tőled el akarok szakadni, magam akarom meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Addig szabad akarata volt az embernek, cselekedhette azt, amit az Isten elmondott neki, és cselekedhetett azzal szemben is, magyarul levehette a jó és rossz tudásának pályáról a gyümölcsöt. Azonban, amikor ez megtörtént, látjuk Káin és Ábel történetében, attól kezdve már nem tudott Isten akarata szerint cselekedni, nem tudta a jót cselekedni. Tudott jó vagy rosszat, vagy kevésbé rosszat cselekedni. Vagy nagyon rosszat cselekedni. És az árnyalatot lehet színezni sok rájuk. De nem tudta cselekedni az Istennek az akaratát. Káinnak azt mondja az Isten akkor, amikor nem fogadja el az ajándékát, csak az Ábelét, azt mondja Káinnak, hogy ha a jót cselekszed, emeltővel járhatsz, de vigyázz, mert a bűn ott van az ajtódét, rád van vádódás. Tehát tudod, mi a jó, tudod, mi a rossz, hát akkor indulj el, és akkor cselekedd a jót. És mit tesz utána ez a szerencsétlen ember? Közvetlenül megöli a testvérét, és nem sokkal később látjuk, hogy már lám egy gyermeket is öl, meg aztán később látjuk, hogy Noénál már az Isten azt mondja, hogy ebből elég volt. Tehát az etika, a morál, az erkölcs nem tartja meg az ember. Tehát kevés az, hogyha be van rétegezve ide, hogy mi az, amit nekem szabad embernek, mi az, ami jó vagy humánus, az kevés, ha ide be van rétegezve. Ha az ember szívében nincs ott a vágy, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Te cselekedj én bennem. Most ez a szolgai akarat, amikor nem szabad az ember arra, hogy az Isten akaratát cselekedje, azon belül nagyon nagy skálán mozoghat, hogy nagyon rosszat, vagy kevésbé rosszat cselekszik, de nem tudja választani az Isten akaratát. Csak akkor, amikor látjuk a Szentírás történéseiben, akkor, amikor az Isten ad egy-egy alkalmas időt, mondjuk éppen Ábrahám életében, vagy Mózes életében, vagy Józsué életében, vagy a bírák életében, vagy különböző királyok életében, és látjuk a királyok könyvében, vagy a krónikák könyvében, hogy és ez a király Isten áldásában járt, mert az Isten akaratát tudta cselekedni. És ez a király pedig nem, mert hogy nem cselekedte azt, amit az Úr szeretett volna. Alkalmanként megkapták a királyok, próféták, bírák, Istennek az emberei, hogy az Isten akaratát vehették. Persze, akkor cselekedhették az Úr akaratát, és mondhattak neki ellene. Szabad akaratuk volt akkor dönteni. Abban az adott alkalmas pillanatban, nem az egész életükben, hanem abban az adott alkalmas pillanatban, amikor az Isten megmutatta nekik. És ez óriási különbség az új szövetség korához képest, amikor az Isten azt látta, hogy valamit tenni kell az emberiségért, mert egyébként nem tudja megélni az életét. Még amikor alkalmas időt adok nekik, akkor sem látják meg. És így változtatta meg az emberiséghez való viszonyát, hogy úgy tetszett neki, hogy az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban megbéküljön az emberrel. Úgy tetszett neki, hogy ő kifizesse azt a váltságot, amelyet az ember fölhalmozott a bűneivel Istennel szemben. Ő fizesse ki, ebben a megbékélésben aztán felszabadítsa őt újra a vele való közvetlen kapcsolatra, és újra tudjon az ember dönteni, amellett, hogy cselekszem az Úr akaratát, vagy nem cselekszem azt. És amikor én 26 éves korom tájékán az Istentől megkaptam ezt az alkalmas időt, előtte ki tudja hány volt, akkor kaptam egy alkalmas időt, és én oda tudtam kiáltani Istennek, hogy Uram, ezt, amit te most kínálsz nekem, erre rettenetesen szükségem van. Mert én az életemet nem tudom megélni. Én akkor nem ismertem azt az igét, amit az imént mondtam, hogy ő megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre szükséges. Én nem tudtam ezt, csak azt tudtam bizonyságtételekből, hogy van egy újjászületési lehetőség, amikor az ember élete megújul, és nekem erre szükségem volt. Tudtam, mert azt a régit nem lehetett kipofozni. Nem volt nagyon rossz kívülről, ha emberek látták azt, úgy gondolták, hogy minden rendben van, csak én tudtam, hogy ez igazából értelmetlen élet. És akkor az Isten megadta azt az alkalmas időt, hogy én elfogadjam tőle, és amikor én elfogadtam tőle, hogy ő megváltsa az életemet, magyarul újjászüljön, és belém oltson egy új teremtést, amely már nem én vagyok, hanem Jézus Krisztus maga, és benne már én az ő akaratát ismerhetem. És attól kezdve már nem szolga vagyok, hanem fiú, örökös, aki tudhatja, ismerheti az Istennek az akaratát, és megcselekedheti azt, vagy ellene mondta, és mind a kettőt megteheti. Balga ember az, aki nem cselekszik meg. Balga ember az, aki nemet mond. Én is balga vagyok. Sokszor láttam, hogy nem kellene arra menni, de mégis, mert valami vonzott. Mert valami emberi vonzott, ami úgy láttam, hogy ez még vele fér. És utólag látszott, hogy nem fér bele. Káromra volt, de nem csak az enyémre, hanem azokére is, akik rám vannak bízva. És nem csak a családra, hanem a nagyobb közösségre, gyülekezetre is. Még amíg nem voltam lelkész, addig is azok az emberek, akik rám voltak bízva, munkatársak, szomszédok, gyülekezet is azok, akik figyelték, hogy hogyan éli ez az ember az életét. Rám bízott emberek szenvedtek kárt amiatt, hogy én az Isten akaratát látva nem engedtem neki. Óriási felelősség. Nem is akartam egyébként sokat tudni, meg lelkész lenni, mert az ige azt mondja, hogy sok, akit te sok bíz, akit attól sok kéretik számon. Mondom, hát én nem szeretném, hogyha sok kéretne számon rajta, én nem akarok sokat tudni, csak annyit, hogy csak hát ez nem így működik. Mert amikor az Isten megfogja az embert, akkor elindul egy úton, amin nem lehet megállni. Mert újabb és újabb lépések következnek. Ahogy elindított engem a szolgálat felé, hogy bele kóstoltam a gyerekmunkába. A gyerekmunkából az állami gondozott gyerekek közötti munkába. Ott akkor elindított az Isten egyféle tanulási folyamaton, amelynek a része volt a Teológia Akadémia is abban az időben. Elindított egy másik tanulási folyamatot, amely a megaláz, az önmegalázás, alá kellett rendelni magamat azoknak a helyzeteknek, amelyek templomot keresztezte, és az Isten szépen építette föl, még egyszer csak azon vettem észre, hogy, hogy itt lelkésznek hívnak, hogy menjek el lelkésznek. És nem értettem, hogy, hogy hogyan juthattam én ide. Én nem akartam, hogy sok bízasson rám, mert féltem azokat az embereket. Tudtam, hogy, hogy a rám bízott emberek miattam szenvedhetnek is, és ez egy óriási felelősség. De ilyen felelősség a keresztényére. Pillanatokon belül gondoljátok végig testvéreim, hány ember van körülötted, aki figyeli az életedet. Aki nem azt figyeli, hogy magunk között milyen szép beszédet tudunk mondani, hogy milyen szépen tudjuk megfogalmazni az imádságainkat, a Krisztusról szóló ismeretünket, hanem azt figyeli, hogy hogyan éled meg a hétköznapot konfliktusát. Hogyan reagálsz arra, amikor nem kapsz előléptetést, fizetésemelést. Amikor kirúgnak a munkahelyről. Vagy amikor beléd rúgnak, mert úgy ítélik meg, hogy most gáncsot kell vetni neked. Hogyan reagálsz erre? És hogyan reagálsz arra, amikor mindenki által lenézett ember éppen elbukik, és kiabál, hogy valaki segítsen már. Figyel a világ, és a rád bízottak, Isten láthatják meg benne. Óriási felelősség, ismét mondom, magunk között vagyunk, olyan emberek, akik szeretnénk az Isten útján járni, vegyétek komolyan. Az Isten szolgaságból felszabadított benneteket fiúságra, odaadta az örökségét, kezetekbe adta, óriási dolog. Krisztussal vagyunk örökös társak, kezedbe adta az örökségét, és ezt az örökséget neked meg kell forgatnod. Ezt az örökséget meg kell forgatnod a munkatársaid körében, a családod körében, meg kell forgatni a baráti körökben, az autóbuszon vagy a vonaton, vagy lehetne sorolni, hogy milyen helyeken fordulunk meg, és milyen helyeken van lehetőségünk bizonyságot tenni. Csodálatos dolog, hogy az Isten mindezt elvégezte, mindez számunkra elérhető, megfogható, és az életünkbe illeszthető. És tudjuk élni az életünket, de meg tudjuk élni a kegyességünket is. Ez a mai este és a kegyesség megélésének egyik formája, amelynek a következő pontja lesz majd az imádság, amikor majd elmondjuk az Istennek azt, amit ő belehelyezett a szívünkbe. Mert az imádság megint nem az, amit sokszor sokan gondolunk, hogy az Isten szeretne egy kívánságlistát látni mindegyikünktől, hogy azt majd átnézze, hogy pipálgasson meg, kihúzogasson belőle dolgokat, és aztán megadja vagy nem adja meg. Hanem az imádság az, amikor az ember szíve megnyílik az Úr felé, az Úr belehelyezi az ő akaratát a szívünkbe, és mi azt vissza tudjuk neki mondani. Magyarul visszhangozzuk azt, amit beszeretne helyezni az életünkbe, amit meg szeretne adni. És akkor már mondhatjuk azt, hogy én hálaadással viszem Uram eléd azt, amit te belehelyeztél a szívembe, mert én tudom, hogy te azt meg akarod nekem adni. Hogy lenne kétségem afelől, hogy ezt megadod. Hogy lenne kétségem afelől, hogy ezt meghallgatod. Amikor majd most imádkozni fogunk, akkor a szíveteket nyissátok meg. Ne azt a papírlapot, amit otthon megírtatok, hogy mire lenne szükségem, mit szeretnék, hogyha az életemben megvalósulna, hanem nyissátok meg a szíveteket, hogy Isten belehelyezhesse azt, amit ő szeretne megadni neked, meg a melletted levőnek, a családban, a munkahelyen, a társadalomban. Amen. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, amiképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké.